Jó napot kívánok, üdvözlök mindenkit! A téridőben ugye később minket néző tömegek, amiről reméljük, hogy jóval többen lesznek. Nem véletlenül mondom, mert ma már ugye arra kell odafigyelni, hogy a látogatók nem része nem egyszerre és ott van, ahol vagyunk, hanem elkenve így az egész téridőben, és azt szoktuk ugye mondani, hogy a kamera lencséje mögül figyel le én is tulajdonképpen, majd amikor visszanézem magam, és nagyon kritikusan azt fogom mondani, hát ezt azért nem így kellett volna mondani, de hát általában az egész ilyen. Na nézzük, hogy mi nem jelenik meg a számítástechnikának a okán. Na például rögtön ez az első oldal, ez csak így jelenik meg. Arra kaptam ma fölkérést, hogy erről a bizonyos Magyarok a Marson dologról adjak elő. 2006-ban vidéken, és ez is nagyon fontos, mégpedig Kiskunhalason egy fizika tanár pályázatot írt, és ugye a férje segített neki, az volt a pályázatnak a lényege, hogy ilyen alkalmazott mérnöki tudományok versenyét hozzanak létre. És ez az alkalmazott mérnöki tudományok versenyén olyan ismeretanyagot kell felmérni a pillanatnyi, tehát ugye a mindenkori éppen rendelkezésre álló felnővőben levő fiatalokban, szakközépiskolásokban, gimnazistákban, egyetemistákban, hogy mit tudnak ők, illetve orientálni őket arra, hogy olyan tevékenységet hajtsanak végre, amit ők szeretnek, de mint ahogy az egyik jelmondat az volt, hogy mi sem a újában, tehát ugye tudtuk meg azt az ismeretanyagot, amivel úgy érezzük, hogy néha rendelkezünk. Én például mindig úgy érzem, hogy nem elegendő az a tudás, tehát az ember állandóan hajtja előre egy ilyen ismeretlenbe való behatolás. No, és elég az hozzá, hogy oké, alkalmazok mérnöki tudományok versenyen, de erre ki fog eljönni. Szerintem ma már a mai fiatalság egészen bizonyosan egyből ugrana, és igen, nagy mennyiségben itthon maradva eljön erre a versenyre, erre. Egészen biztos, hogy a kormány is így érzi. Tehát akkor viszont még régen, akkor úgy gondolkozott ez a bizonyos ismerősöm, illetve az otthoni jó barátom, hogy hát kellene ennek adni valami olyan nevet, amitől a fiatalok odafigyelnek erre. Amikor bizonyos politikai műveletek után kitört egy második világháború, akkor azt a ellenoldal úgy akarta megnyerni, hogy egy atombombát akart létrehozni, és ezért megfelelő okosságú és üldözött tudósokat szedtek össze, akiknek a meetingjének a legvégén olyan érdekes nyelven kezdtek el ugye beszélni, és nem mindenki értette őket, és akkor hát ugye Einstein, hogyha jól tudom, vagy pedig ott valaki ugye mondta, hogy bár ugyanhagyd ők a Marsról jöttek, na de hát milyen, hát ugye nemzetiségűek, és hát akkor mondták, hogy ők ugye magyarok, és innen is jön, hogy a magyarok a Marsról jöttek. Aztán ezt Marx György akadémikus is többször erősítette, hogy hát a magyarok azok általában ilyenek, és mivel 2004-ben két aktív Mars rover volt először az emberiségnek a technika történetében a Marsnak a felszínén, ezért az ő sikereik, mégpedig a Meregmer 2, azaz az Opportunity és a Spirit, adta annak a lehetőségét, hogy erre a így elnevezett ugye versenyre jönnek fiatalok. Oké, akkor a házas pár eltervezte, hogy akkor ennek a versenynek az lesz a címe, ami nagyon kicsiben indult, hogy magyarok a Marson. Tehát ilyen Mars rover modelleket kellett létrehozni, amelynek tulajdonképpen a szaktudás lefedettsége így, hogyha az ember egy ilyen tanári szempontból mondja, akkor villamosmérnöki, gépészmérnöki, informatikusi tudományok, valójában gazdasági tudományok, innováció, finanszírozás, szervezés, párbeszéd, vita, együttműködés, pszichológia, oktatás és a többi, szóval unblock minden egyben. Ezt még akkor nem tudták, hogy ez minden benne van, ezt már csak én tudom mondani, hogy én szerintem is ez benne van. Tehát hozzá, hogy oké, van már egy ilyen jó és kiváló ötlet, hogy ugye magyarok a Marson, igen ám, de hát mégis akkor hát, ha van valaki, aki például látott már ugye Magyarországon Mars rovert, ezért a tervezők úgy gondolták, hogy esetleg érdemes lenne szétnézni, hogy ki az, aki ilyennel foglalkozik, vagy pedig foglalkozott már aktívan Magyarországon. Ekkor jött képbe az akkori főnököm dr. Szalai Sándor, ő volt az, aki már egy előző HTS előadásomban elmondtam, hogy amikor először ugye fölhívtam, akkor oroszul szólalt meg, úgy mondta, hogy mi lett az adott helyen a teendő, és a beszélgetésnek a felénél én fordítottam át angolra, hogy hogy kéne ugye megközelíteni az adott helyszínt, ahol ugye van ez a kutatóintézet, ezért egy szót nem beszéltünk annól magyarul. És akkor itt kell ugye hozzátennem, hogy a gépész, villamos és egyéb tudományok mellett a nyelvek ismerete alapvető. Akkoriban az angol, az bőven elég volt, most újabban újra az orosz, illetve hát a kínai, esetleg indiai, és a többi, és a többi. Mert ha nem tudunk kínaiul, nem fogjuk érteni, hogy mi a fészkes fenét akarnak a kínaiak a hol túlsó oldalán, amit nem lehet a föld felszínéről ellenőrizni távcsövekkel egyáltalán. Tehát igenis a nyelv az ugye nagyon fontos. Ugye itt tartottam, hogy a Mars rover akkor, amikor én oda kerültem, engem egy ilyen Mars rover tervezése vette fel, de akkor az orosz Mars 92 nevű projekt volt a cél, amelyben egy orosz Mars rovernek a tervezése volt a feladat. Ott elég sok minden el is készült, Amerikában a Death Valley-ben, tehát a halálvölgyében, mint ahogy szokásosan szoktak ilyen teszteket végezni, el is végezték ugye a megfelelő teszteket, és utána úgy, ahogy volt, jelszíni adminisztráció azt mondta, hogy drága dolog, ugye a Marsra menni, másokat oda viszünk, hogyha megfizetik, de önmagunkat nem, úgyhogy ez egy nagyon bölcs orosz dolog volt, mint amikor a medve, ugye ott nincs homok, hanem jég van, ugye bedugja a jég alá a fejét, és akkor ott a kuhibernálódik, és ez nagyon jó neki. Úgyhogy igazából ez történt, tehát az orosz tudás úgy, ahogy volt, átszivárgott Amerikába, és ugyanazokat a szoftvereket láttuk az első igazi Marsovánián, a Sojourn-nek az irányításánál 95-ben, és még az Opportunity-nál is 2004-ben. Jó, oké, ez volt gyakorlatilag a keret történet, hogy így találtak meg minket, hogy Mars roverrel akarnak foglalkozni, ki foglalkozott már vele, megtalálták, tehát az interneten, akkor már ugye bőven volt internet, dr. Szalai Sándort, és ő pedig azt mondta, hogy hát ő már öreg, így ugye a fiatalokhoz hogy elmenjen, ezért akkoriban mégis itt is fiatalabb voltam, engem csípett nyakon, hogy akkor innentől kezdve ez a dolgom, hogy menjek le, és akkor hát ugye foglalkozunk a fiatalokkal, meg én nekem is vannak saját gyerekeim, azokkal is kell foglalkozni, és a többi, és a többi. Na oké, elmentem oda, nem mentünk, és hát akkor, amit ott láttam, az már mindjárt jön, csak előbb. Ha azt mondjuk, hogy mérnöki tudományok versenye, akkor nézzük meg, hogy mi ebből a tudomány. Egy picit a robot történelemről, ugye a robot szó a szláv szó, kik szoktak ugye robot hallani, robot, azt jelenti, hogy munka, feladatként kezdődött és elvégzett munka, technikai gépek, amelyek munkát végeznek, ókorban gépek emelő hadicélokkal, milyen érdekes ez a hadicélokkal az ember, ugye amikor kicsi, addig az egyik fiú megveri a másikat, aztán az viszont veri az elsőt, halba kapnak ugye a lányokon, területért folyó harc, hogy igazából az ember úgy gondolná, hogy ez egy roppant tudományos, exakt dolog. Én azt mondom nagyon keményen, és ezt oktatom is, amikor csak tettem, hogy a kutya fülít. Az, hogy integrálni kell tudni, meg a minden tudást érdemes megszerezni a pillanatban, meg az emberiségnek a rendelkezésére áll, az nem csak azért van, hogy jól lehessen levizsgázni, hanem azért, hogyha bármi olyan, amit én mindig szeretnék elkerülni, olyan jellegű konfliktus adódik, amiben az egyik felbújtott nemzet próbál neki menni a másiknak, akkor hogy lehet észre lenni amellett, hogy ugye diplomáciailag jó, hogyha az ember haverja mindenkinek, de hogyan lehet nem hagyni magunkat, és hogy lehet például az összes világegyetemünk által adott lehetőséget használni. Az előző előadásomban, amit itt tartottam, elmondtam, hogy egy olyan világegyetemben élünk, ahol lehet így egyáltalán rendetlenkedni. Tehát egyáltalán van élet. Ha van víz, ugye? Kihúzom a csapot, van benne víz. Ugye? Milyen egyszerű. Hát pedig az egész földi életnek az alapja a víz, és majd ezen a bizonyos Magyarok a Marson versenyen alapvető dolog volt az, majd ami valójában a Marson is, hogy vizet keresni, ugye az élet lehetőség. Középkorokban már a játékos automaták voltak, tehát például a Kempályán farkasnak a sapka automatája, ami nem egészen volt automata, olyan volt, mint az Artu Detu, azaz benne volt egy törpe állítólag, aki ott sapkozott. Napjainkban az ember helyettesek, egyelőre a monoton és veszélyes munkafolyamatokat, több forrás időpont a robot elevre, például, igen, az emberiség, önmaga az emberiség, ez egy nagyon fontos dolog, nem mindig tudja a tudást egyenesen lineárisan továbbadni, hanem különböző helyszíneken, különböző évezredekben kerülnek elő olyas valakik, akik ezzel foglalkoznak. Megint csak haditechnika dolog, időszemfeselőt 400 körül a görög tálenemű Archytas győz. Tehát érdemes hozzávenni a történelmet is, ugyanis hogyha valakit például a hadirobotnak a tervezésére akarnak rávenni, akkor érdemes tudni, hogy a történelemben már jó néhány embert sikerült erre rávenni, és itt is érvényes az, hogy kardát a rész, mint ki kardot ragad. Például szegény egyik nagybátyám így halt meg a csepegi repülőgép gyárban, ami természetesen hadi ugye, repülőgép ellátóhely volt akkoriban. Oké, ezt itt most lehetett látni, aki akarja végigolvassa. Egy a lényeg, hogy a robot szót először Karel Csapek használta egy regényben, tehát a történelem mellett még az irodalom is bejön abban az ismeretanyagban, amit érdemes. Különös tekintettel a Skyfire, tehát a sci-fit, Asimov és író társai, például a robot sorozatban, egészen konkrétan Asimov megalkotta a robot törvényeket, ami bármilyen hihetetlen, gyakorlatilag a tudományos robot tervezők alapvetően és alapvetően érvényesnek ugye tartanak. Most nem akarom itt őket idézni, de tessék utána nézni, aki netán véletlenül nem tudná. Én igyekszem ezeket az elveket továbbadni a többieknek is. Ez még ugye mindig a tudományok, az intelligencia értelmezés, tehát azt szoktuk mondani, ma már, hogy egy robot az legyen intelligens. Mi az az intelligencia? Lukács Béla volt az egyik tanárom, most már itt gyakorlatilag a doktorinek a tájéken a vége felé, és ő sokat beszélt nekünk a női szemléletről, hogy egészen más típusú lenne a világ, hogyha nők lennének az uralkodóak, ők még hogyha előtte belemarnának egy jó kis atombombával a másikba, előtte azért megkérdezné, hogy szia, hogy vagy, hogy vagytok, minden rendben, tehát ugye a gyerekek hogy vannak, finom volt-e az ebéd, tehát egészen más típusú intelligencia. A ISZTAB BMN főleg régebben, de ezt én szerintem változni fog, úgy volt, hogy igen, egy meg egy, kettő, integráltunk, na akkor most azt nézzük meg, hogy hogyan kell egy láttalpas tankhoz fogaskereteket méretezni. És az időre gyorsan, és aki rosszul csinálja, az ki van rúgva, ő ezt újra pózzél. Ugye ez egy másfajta intelligencia. Most a játszó intelligenciát is szeretnénk mi bevinni, ezért a férfi szemléletben nem is írtam ezt a háborús dolgot, hanem azt, hogy rendszerező kíváncsi izgatót oda megyek megcsinálva. No, ennyit akartam itt a, hogy mondjam, a magyarok a Marsonról elmondani, hiszen igazából lehetne csak azt mondani, hogy hogyan lehet éppen az adott kor színvonalán levő integrált áramgörökből kész, vásárolható. Nem a gyerek csinálja otthon az integrált áramkört, a forrasztófákát se ő csinálja, még az aput is se csinálja, csak megveszi. Tehát az adott kor színvonalán hogy lehet valamit előállítani, én úgy érzem egy picit érdemesebb, különös tekintetlen, amikor az oktatásról beszélünk, úgy az össz emberiségnek az össz ideáiról elmélkedni, és akkor ide érkeztünk el gyakorlatilag a mesterséges intelligencia, ami per pillanat ezen az alkalmazott mérnöki tudományok versenyén egy Magyarok a Marson, ugye fantázia névvel valósult meg, ahol mozgó manipulátoros érzékelős eszközöket kellett készíteni, minél kevesebb legyen a távirányítás, minél önállóbban gondolkozzon. És hogyha nyilván egy eszközben minél több mesterséges intelligencia van beépítve, akkor nem kell a távirányítással kommunikációs időt és helyi internet, vagy pedig más egyéb jellegű ugye, távérzéssel, meg helyben a számítógépen kilódni, hanem az adott robot, az adott helyszínen ott implementálva, in situ, hogy van ez magyarul. Tehát ott azon a helyen bevetve, ott a helyszínen meg tudja hozni a döntéseket. Aztán egy idő múlva, amikor ez egy-két év, 2009-ben már született róla egy abstraktnak hívják, a Lunar and Planetary Science Conference-nek. És tulajdonképpen, amikor az ember a Holdra lépett, akkor volt az első ilyen Hold, illetve planetáris, tehát nem csak Mars, hanem az összes többi bolygóval foglalkozó konferencia, ahol mindennel együtt egyszerre próbálnak foglalkozni, ami planetológia. Az, hogy milyen az a dolog, meg hogy mivel lehet oda menni, megvizsgálni, hogy milyen. Ugye a mivel, az pedig az űrtechnológia, és igazából mi most erről a dologról beszélünk, hogy hogy lehet erre felé orientálni fiatalokat. Például a bolygótudományi napon volt róla előadás, ez a bizonyos LPST-t mondtam, akkor gyakorlatilag minden robot napon, ami ideig meg volt rendezve a HSPACE 2016-on, gyakorlatilag a 2018-on is, csak azt még nem írtam vele, vagy elfelejtettem ez a egy slide-ba ezt beírni. Na most, mielőtt az ember ad egy feladatot, mert ugye van egy verseny, ugye odáig eljutottuk, vannak a tudományok, van egy verseny, és erre kell adni egy feladatot. Előtte, hogy azért a fiatalok már azt mondják, hogy csak ők vannak bedobva a mély vízbe, akkor a Sipos Attila barátom, aki az egésznek ugye az alapítója volt. Hú, hogyha nem mondtam az előadásomnak a legelején a nevét, de azt nem mondtam, igen. Tehát ő az a bizonyos kis kuhalasi úriember, tehát ugye villamosmérnök. Ő elkészíti darabjaiban megfoghatóan kézzel az ő elképzelésének megfelelő kis robotot, amit az általában ő általa kitalált szituációkat meg tudják oldani. Azt mondjuk mindjárt végignézik, hogy mik ezek a szituációk. És én pedig általában szimulációban szoftveresen, tehát nem a verseny végrehajtásának szoftverét írom, ami például a elért pontszámoknak a gyűjtése, a helyezéseknek a figyelése, nem? Hanem megpróbálom megvalósítani számítógépen azt a hardvert, általában háromdimenziós modellben, megpróbálom irányítani különböző mértékig. Ezt van, amikor jóval a verseny előtt föltesszük az internetre, főleg ugye a YouTube-ra, mint ez is megy, meg például a Galileo Webcast nevű tudományos tartalomsugárzás az interneten nevű webportára, hanem van, amikor azért nem tesszük fel, nehogy egyértelmű ötletet adjunk ugye valakinek, majd mindjárt lesz egy olyan példa, amiben érdekes módon tényleg nem összebeszélve az egyik verseny pont olyan típusú megoldás nyerte meg, amit én előtte otthon hosszú álmatlan éjszakát, tehát kiötöltem. Mert ilyenkor ugye itt az ugye a Műszaki Egyetem, az ember átváltozik egyfajta tanárra, tehát nem lehetek sokkal butább, mint a diákok. Valójában minden tanár egy idő múlva be kell, hogy nagyon butább, mint a diák. De hát azért oktatjuk őket, meg játszani is engedjük őket, hogy aztán a végül ők legyenek az okosabbak, és vigyék tovább a dolgot. Ennyi. A Entertainment Education Like a Sci-Fi Movie Trailer. Tehát ugye ma már általában divat olyan jellegű trailereket, hogy kell ezt magyarul mondani, előzetes videókat szétküldeni minden egyes hát ugye rendezvényről, ami oda vonza a figyelmet. Ezek lehetnek akár vírus videók is. Jó. Hát akkor elérkeztünk a Magyarok a Marson verseny történetéhez. Itt összefoglalva van években, hogy mikor mit kellett csinálni. Én azt mondom, hogy ezt akár így lehetne olvasni, de inkább a képekkel dúsított ugye, változatot adom. Ez most megint az oktatáshoz, amikor egy oktató is látja a szeme előtt, hogy egy ilyen száraz felsorolásból az agya nehezebben rakja össze a valóságot, ellenben, hogyha megtűzdeljük ugyanezeket képekkel, akkor egészen más lesz a végeredmény. Ez 2006-ban készült a versenynek a résztvevőivel, de a háttérben látszik a pálya, ez egy 8x8-as, hát egy ilyen modellasztal, egy ilyen terepasztal, angolul dashboard, vagy pedig plotting table, ami akkor gyakorlatilag szűrt gyermekhomokozói homok, illetve itt ilyen mészkő sziklák, amelyiket pedig ilyen építészeti boltból lehetett ugye vásárolni, tehát ilyen építkezési lerakatból. A fiatalok között van egy érdekes úriember, egy pillanat nézem, hogy ezen már rajta van, igen, azóta az egyik legnagyobb űripari cégnek az egyik vezetője, illetve úgy hívják minket, hogy Rescue Bots, tehát ilyen mentőrobotoknak az emberei is ott vannak rajta, de nem akarok előre szaladni. Itt összesen 6 csapat volt, és mindegyiknek itt jól látható a kis, nevezzük úgy, hogy roverkéje. Ezek között volt, aki teljesen önállóan építette fel, tehát fogta magát, neki állt, és akkor faragott egy kereket, illetve volt olyan, aki egyszerűen vett egy kész robottankot, és arra a megfelelő távirányítást, illetve vezérést rakta föl, de nem ő lett az első, hanem igazából azok lettek az elsők, akik a legtöbb dolgot önmaguk hozták össze. Mi van még a képen? Volt egy úgynevezett műhold kép, ami felülről ábrázolta a helyszínt. Ezt lehetett használni egy paraván fal mögött. A versenyzők nem láthatták közvetlenül, hogy mi folyik ezen a terepasztalon, azaz a Mars felszínén, éppen a Földről se látjuk, hogy mi történik a Marson közvetlenül, csak telekommunikációs eszközökkel. Telekommand, telemetria. Telekommand az a távvezérlés, telemetria az pedig a távmérés. Tehát igazából irányítás technika, amelyik szabályozás és vezérlés technika, távérzékelés, telekommunikáció, elnyelés. Igen? Jó, oké. Miért volt tehát ez a bizonyos paraván? Azért, mert ezzel lehetett azt szimulálni, hogy nem láthatnak rá az adott helyszínre, illetve itt már az előbb említettem, volt egy úgynevezett műhold kép, amelyik közvetlenül függőlegesen már amennyire meg lehetett oldani, volt a elfögött a pálya fölött. Az akkori feladat az volt, hogy anyagmintát kellett hozni az Alfa Mars bázisra. Gyakorlatilag az egyik sarkából kellett elindulni, az volt a start, ki kellett kerülni, vagy kénytelen volt végül is kikerülni ezeket a sziklákat az adott rover, és itt a túloldalon levő helyről kellett egy speciális anyag mintát venni. Akkor volt sikeres, hogyha az eltérő színű sódert gyakorlatilag megtalálta a homok között, ami végül is oda le is kellett ásni, tehát nem közvetlenül a felszínen volt, hanem picit lejjebb, azaz nem volt elegendő egy darab mintavétel, tehát ellenőrizni kellett tudni a távolból, hogy tényleg azt a bizonyos mintát tudta összegyűjteni, amelyik a feladat volt. 2007-ben úgynevezett energiakockákat kellett kitermelni, tehát 2006-ban egy Standard Mars Rover feladat volt, 2007-ben már egy nevezzük úgy, hogy ipari misszió, amikor a távoli Marsnak a kihasználása, azaz a helyi erőforrások felkutatása és felhasználása volt a cél. A helyi erőforrások felkutatása tehát az volt, ezeket az úgynevezett energiakockákat kellett kitermelni. Itt már egészen bizonyosan, már ő is tudta magáról, hogy mi akar lenni, egy ízapólóban látható azóta C3S-nek hívják magukat, de ők voltak a Mathatnak a körülbelül egy tucat mi hardcore volt, tehát ugye kemény mag, és itt ezen a versenyen hárman versenyeztek abból. Itt látható Horváth Gyula, aki a pillanatnyilag az ügyvezető, és ő pedig a műszaki igazgatója, Marosi Gábor. Hopp, most gyorsan kéne mondanom a nevét, ő azóta Kanadában él, és PhD, és ismét itt vannak ezek a rescue botos fiatalok. Nem mindenkiből lett ilyen, hogy mondjam, harsány űrkutató, vagy pedig ilyen tevékenységet fogható. De itt is van egy olyan úriember, aki később kétszer is megnyerte a versenyt a csapatával. A rákövetkező évben úgynevezett terraformálás közben létrejött marsi vízforrásokat kellett végiglátogatni, nevezzük úgy, hogy marsi tavakat. Nem, tehát én Azóta már biztos nem engedtem volna ezt a szót használni, hogy szavakat, mert pillanatnyilag nem fordulhat elő a Mars gravitációs méret, légkör és egyéb planetológiai feltétel rendszere miatt tó nem alakulhat ki a felszínén. Lehet, hogy majd lehet úgy őt ugye terraformálni, de itt megint csak etikai kérdések jönnek elő, hogy szabad-e nekünk oda menni és átalakítani minden bolygót, ahogyan az jelen pillanatilag nem úgy néz ki. És esetleg hány olyan, hogy mondjam, esetleges fosszíliát teszünk el tönkre, ami például esetleg ottani életnek a nyomai, vagy pedig netán mégis van egy eredeti marsi vegetáció, amit még ugye nem derítettünk fel, de végül is jó esély van rá. Most ilyenekre is jók ezek a nevezik úgy, hogy marsoverek. Azt hiszem, hogy itt kell az gyorsan megemlítenem, hogy van ez a bizonyos Drake formula, amelyik az élet vagy értelmes életnek ugye valószínűségét számítja a világegyetemben. Ha netán ne adj úristen, tényleg életformák vagy azoknak nyomai lennénk meg a Marson, akkor onnantól kezdve az intelligens életformáknak is a valószínűsége nőne azáltal, hogy ha egy naprendszeren belül két bolygón van vagy volt élet, akkor az egész világegyetemben prejudikálhatóan jóval nő az esélyhez. Olyan, mintha egy ötös lottóban mindig tudnánk a négy közül legalább egy számot. Tehát jóval nagyobb, úgymond a teri találatnak a valószínűsége. Pláne, hogyha még visszamorzéznének nekünk, akkor már csak egy számot kéne kitalálni. Jó, oké. Ez az a bizonyos rover, amelyik, hát ez egy hatalmas akkumulátor, ezzel nyerték meg a 2008-ban, a 2010-ben már gyakorlatilag MASAT-ként ismert csapattagjai a versek, ez pedig a, azt hiszem, hogy a másodikok volt, akik éppen vizet gyűjtöttek. No, annyira terraformálódott 2009-re a Mars, hogy tele volt tavakkal, illetve tengerekkel, olyannyira, hogy 9600 liternyi óceánnal és jéghegyekkel telt meg. Ez a bizonyos 8x8 méteres pálya, és jéghegyekkel és jégmezővel kellett megbirkózni. Gyakorlatilag mentési feladat volt a feladat, itt azért látszanak ezek a kis roverek. Itt van egy négykerekű, amelynek szervók szabályozták a hajólapát kerékjeit. Ez nagyon jó pofa volt, mert egyrészt fönnmaradt a vizen, másrészt olyan rovátkák voltak rajta ezen a keréken, amivel hajtani tudta maga alatt a vizet, de ugyanilyen erővel gyakorlatilag akármilyen durva, tehát ugye felszínű nevezük úgy, hogy ugye jéghegye, mert azt nem mondhatom rá, hogy talaj, el tudott navigálni, illetve jól tudott rajta haladni. Itt volt ilyen kétértű alakú jószág, ami megdöbbentő volt ezen a versenyen, hogyha az ember már látott ugye csónakot, az ember meghúzza a csónakot, és az úgy megy szépen tovább. Na itt ugye nem ez volt, hogy a fiúk tudják tervezni, hogy hol van az adott eszköz, ezért egy olyan GPS-hez hasonlatos rendszert építettek bele elektronikával, amely igyekezett azon a pozíción tartani az adott, nevezzük továbbra is úgy, hogy rover, amerre ezen a bizonyos már előbb említett ugye műhold képen megmondta, hogy innentől idáig menj el, és akkor ez a szoftver automatikusan institutált ott a helyszínen, abban a pozícióban tartotta ezt a kis rovert, nem sodródott tovább. Hogyha tovább sodródott volna, akkor ellene kormányozott. Na persze ők lettek ugye a nyertesek. Tehát aki ezt a pici puszt kiötölte, és tehát belerakta az eszközébe, én magam nem jöttem rá, hogy ilyet kéne csinálni előtte. Tehát tulajdonképpen rengeteget tanulunk a fiataloktól. És ha később valaki ezt alaposan végigkutatja, akkor igen sok olyan innováció van benne, amit természetesen, ha üzleti célra kezdenének el használni, nem hagynák ki természetesen senki azokat, akik ezeket eredetileg kiötlötte, tehát biztos, hogy megkeresnék és a jutalékot átadnák nekik. Ugye ez így van mindenütt. Know-how-nak a lopása még nem fordult elő, és ezt nem is kell oktatni, mert úgyis rájön mindenki magától sajnos. Milyen érdekes? Ebből nem kell vizsgálni, hogy hogyan kell know-how-t lopni. Talán abból már igen, hál' Istennek, hogy hogy kell ezt megvédeni. Tehát kétféle tudás megőrzés van, az egyrészt az, hogy ne kerülhessen valaki ez illegálisan egy nagy szellemi meg egyéb pénzügyi befektetéssel létrehozott ész, tudás és ugye találmány, hanem az lehetőleg azoknál maradjon, akik kitalálták. Itt egy picit nagyobb tömeget látunk már. Az Óbudai Egyetemen volt, az előző három az még kiskolnason. Eleben az Óbudai Egyetemen egy dupla pályás versenye volt szükség, ugyanis az egész nap, ami ez általában egy nap szokott lenni, pénteken leutaznak a fiatalok, felkészülnek, általában egész péntek éjszaka van, aki akkor rakja össze az egész robotot, vagy akkor akarja összerakni. Szombaton van a verseny, este van az eredményhirdetés, és utána ilyen jambori van, egy ilyen buli összejövetel. Akik odáig áldál az ellenfelek voltak, onnantól kezdve jó barátok, és összejönnek. Tehát itt két pályát kellett építeni, amikor is itt látszik a két pálya külön, ez az egyik pálya, ez a másik pálya. Itt az volt a feladat, hogy mert igazi planetológusok megkerestek minket, hogy oké, hogy itt van ez a ti versenyetek, meg már ki is akarjátok használni a Marsot, de valami mérést kéne létrehozni a dr. Bérci Szanyiszló, aki ennek a versenynek már akkoriban is a lelkes támogatója volt. Ő mondta, hogy talán mérjetek már meg valamit ezeken a helyeken. És ez volt az első év, amikor mérni kellett. Egy úgynevezett marsi élőlénynek a DNS mintáját kellett leolvasni, továbbá talajmintát gyűjteni, és egy űrliften az űrállomásra juttatni. Hát ebbe is volt alaposan technológia, akkor már a maszatosok nem voltak ott, mert ők a maszatot készítették, ellenben a későbbi Rescue Botos csapat, Mars Mining Corporation, azaz a Mars Bányász Társaság volt, aki ezt a versenyt megnyerte. Míg mások egy ilyen kis rúdmászó eszközhöz hasonló eszközzel juttatták fel az űrliften, az űrállomásra az anyagot, amit ugye összegyűjtöttek, meg az információt, ők egyszerűen azt hiszem, hogy balsafából és felfújtan lehegyeztet vizes palacból, tehát ilyen műanyag palacból összeállított marsjáró kerékkel, és mondom ebben a balsafával, egy borzasztó könnyű elektronikával végül is az egész roverjüket föl tudták emelni magasra. A YouTube-on rengeteg videó van, valaki beírja, hogy magyarok a Marson egybe, és a mögé az évszámot. Az én videóim jönnek elő, ezek a bizonyos trailerek, amelyik olyan nagyjából egy percben összefoglalják az egészet, illetve ha külön szó közzel magyarok a Marson évszám, akkor pedig az adott ugye versenyzőknek a videói jönnek elő. Most ezekbe tovább kellene menni. Igen, meg is történt. No, a háttérben lehet látni, amit eléggé szerencsétlenül eltakartam ebben a szöveggel, hogy mekkora lett a résztvevők száma 2011-re. ismét kiskunhalas. Ha ennyi a részed, akkor változtatni kellett a stratégián. Egyrészt az időzítés, meg a nem látható pálya az eltűnt, hiszen addigra olyan olcsóvá váltak a kis kézi kamerák, már okostelefonok is voltak dögivel, ha valaki azt rakott rá, mert nálunk nincs megtét, vagy gyakorlatilag mindent használhat, csak ez ugye nyerje meg a versenyt, és ezért nem volt már értelme az, hogy külön eszközzel, tehát ugye csak abban a bizonyos műholdképpel, illetve az eszközökre elhelyezett kamerákkal és időzítéssel lehessen versenyezni, mert egyrészt a versenyzők mennyisége és a rendelkezésre álló idő egy sokkal pörgősebb verseny tesz lehetővé. Most innentől kezdve azért egy nagyon érdekes robotraj mérnöki ötlet, illetve hát ugye a probléma és annak a lehetséges megoldásai tűntek fel, mégpedig az, hogy én vagyok egy befektető, vagy egy állam, vagy pedig egy egyszerű vállalkozó, vagy pedig egy kutató. Teljesen mindegy, de az a célom, hogy kapjak egy olyan... Igen, tehát az a célom, hogy a feladat biztos meg legyen oldva. Ha egy pici eszem van, akkor egészen bizonyos vagyok bele, hogy nem egyetlen egy darab eszközt fogok ilyenkor elküldeni egy adott helyszínre, hanem több eszközt. Ha például ugyanabból az egy eszközből, ugyanattól a gyártótól gyártatok le n darab példányt, vagy akár n plusz egyet, akkor az adott feladatot lehet, hogy azért nem tudja megoldani ez a sok darab számú, mert mindegyikben ugyanaz a rejtett hiba van elrejtve. És mindegyiknek ugyanaz az alkatrésze fog ilyenkor ugye tönkre menni. Egy autónál ez rendben van, mert akkor visszaírják az autóhoz, áttervezik, és azért mindegyikbe kicserélik ezt az alkatrészt. De egy távoli helyszínen erre nincs lehetőség. Tehát az ötlet az, hogy egy sok gyártós feladatorientált, célfeladat megoldására elkészített eszköz, raj, tömeg, meg kell megoldani egy olyan feladatot, amelyet így redundánsan, többszörözve fognak tudni úgy megoldani, hogy a feladat kiötlőjének a számára ott áll egy olyan redundáns, tehát többszörözött feladatorientált flotta, amiből biztos, hogy nem egyforma lesz neki a belső kialakítása, mert különböző csapatok, ugye versenyzők állítják elő. A végén én választhatok ebből mondjuk a 3-4 legjobbat, akik közül még mindig két egymással versenyző csapatot állíthatok elő, és akkor azt a spanyol viaszt ugye találtuk ki, meg a Szovjetunióban volt az Iljusin, Tupoljev, meg a Szuhoj irodák, és ezek gyakorlatilag egymással részben országon belül is versenyeztetve lettek, meg Amerikában a Lockheed Martin, eredetileg Martin mellé adta meg a Lockheed, most már immár a Lockheed Martin, akkor a Boeing, Európából ugye beszállt az Airbus, és a többi, és a többi, de ezt egy planetáris kutatásnál, illetve ismeretlen helyszínen, otthontól távol, ugye végrehajtandó feladatokra, az egyik doktori tézisem, hogy akkor ilyet kell alkalmazni. Nem csak lehet, hanem egyszerűen ez kötelező. Na, itt tehát az volt ezután az okfejtés után, ami nem volt annyira szórakoztató, hogy ezen a sok szereplősített pályán mindenkinek volt egy saját ugye kezdőhelye, azt ott el kellett ugye látni a feladatot, illetve át kellett jutni a másoknak a pályájára, az se volt egyszerű, tehát nem volt olyan egyszerű, hogy csak úgy átmegyek, hanem meg kellett oldani azt a jellegű ugye feladatot, itt le kellett olvasni azt a kódot, amivel átjuthatott, tehát ugye a szomszédnak a pályájára, ott is el lehetett foglalni, úgymond azt az adott, ugye piramistehez, annak le kellett olvasni a kódját, el kellett küldeni, és utána valaki vissza is foglalhatta ezt a helyszínt. Ez egyfajta, tehát ugye verseny volt, itt még meg volt engedve az, hogy esetleg egymásnak is essenek, némileg, de úgymond igazi valódi kárt nem okozhatott egyik sem a másikban, mert akkor menten kizárásra került volna. Jó, innentől már megvolt a redundáns rajt. 2012-ben volt egy ötlet, az mégpedig az, hogy nem lehet mindenütt átjutni kerekekkel, ami nem teljesen igaz, attól függ, hogy milyen az a kerék. De ugye azt szoktuk mondani, hogy a lónak is 4 lába van, mégis megbotlik. Nekünk is elvileg 4 van, csak 2-t elloptunk ugye a manuális tevékenységekre, amikről ugye megnyert az agyunk, most ebben nem menjünk bele. De elég az hozzá, hogy a pópnak például 6 lába van, és akkor ezen a versenyen az volt ugye a feladat, hogy ilyen pókszerű, rovarszerű robotokat kellett összehozni, amelyeknek a, nem csak navigálni kellett tudni, nem csak ugye telekommunikálni, in situ megoldani, hanem mászniuk is kellett tudni. Hát láthatjuk a résztvevők számát, itt azért igen sokan voltak már. Nevezzük úgy, hogy a résztvevők száma sok volt, a versenyzők száma. Gyakorlatilag bármilyen lépegető mechanika volt. Hát abban most itt persze nem mondok, nem megyek bele, hogy milyen hát ilyen pókszerű tevékenység volt, az elég az hozzá, hogy ezek a kis piramisoknak ugye a tetejére el kellett helyezni mindegyik rovarnak úgymond a petéjét, ami nem volt más, mint egy neodim mágnes, illetve össze kellett ugye gyújtani a többieknek ezeket, és akkor ebből jött egy ilyen pontszám. Elvileg még itt kellett mindenkinek végrehajtani egy 15 másodperces késletetett vezérlést. 2013, itt 150 főt meghaladta a jelenlevők száma. Az előbb ugye résztvevőket mondtam, itt már gyakorlatilag jöttek támogatók, érdeklődők, tévéből, rádióból, és a többi, és azért lehet látni ezeket az ilyen kameraállványokat. Ekkor már a Magyar Asztronautikai Társasága egyik fő támogatója volt ennek a versenynek, mert azt még nem mondtam el, hogy ez tulajdonképpen abszolút magánindítatású volt ez a verseny, és tulajdonképpen szponzoroknak az adományaiból volt részben az alkatrészeknek egy része, tulajdonképpen az összes jutalomdíjul kiosztható alkatrész is, illetve különböző űrtechnológia, illetve irányítástechnikai cég volt, aki adta hozzá a pénzt és tulajdonképpen a nevét. Azért volt érdekes, és továbbra is azért érdekes ezeken az oldalfalakon, ezeken az oldalpalánkokon részt venni, mert később évekig lehet a YouTube videókon látni ezeknek a cégeknek a nevét. Tehát ha valaki fiatal, kíváncsi arra, hogy hogy lehet ilyen versenyen részt venni, illetve arra is kíváncsi, hogy illetve még nem kíváncsi, de fogja látni, hogy milyen márka nevek futnak. Úgy egyébként a vezérlés és irányítás technikában, mert aki számít, vagy aki számított arra, hogy őt majd számba fogják venni, azoknak itt van a neve oldal, és itt pedig itt látható az összes kis robot rover. 2014-ben egy kisméretű érzékelő rajt kellett elhelyezni célterületekre, és ezeket egy anyahajóként működő robotoknak kellett elhelyezni. Ezek légpárnás nevezik őket tovább is rovereknek. Szóval ezek légpárnás helyváltoztató robotok voltak, amelyeknek volt robotkarja méretkorlátokkal, illetve mi a manónak volt ez gyakorlatilag légpárnás? Hát azért, mert igazából a háromdimenziós súlytalanságot nem tudjuk létrehozni itt a földi körülmények között. Aki tudja, az jelentkezzen nálam, és legközelebbi versenyben megvalósítjuk. Helyette egy kétdimenziós súlytalanságról úgy tudtunk gondoskodni, hogy a számítása a mozgásnak lehet, hogy légörvényléssel, tehát főleg különböző ventilátorokkal, propellerekkel, vagy pedig szó szerint jet propulsionnál, tehát ilyen kis lökhajtásos eszközökkel valósult meg, de alapvetően azt kellett tudni számolni két dimenzióban, mint amit három dimenzióban kell a világűrben, azaz hogy kell megközelíteni a súlytalanság állapotában egy célt. Úgyhogy nincsen alattam szilárd talaj. Lehetne az autóknak a mozgás egyenleteit is használni, mert általában ez úgy megszokott lenni az autógyáraknak, csak akkor ott a súlódási együtthatót minden határon túl csökkenteni kell. És akkor rájönne az ember, hogy ez egészen más tudomány. No, oké, tehát itt ismét lehet látni néhány megoldást. Ez az, amikor a mikroérzékelőket, amik gyakorlatilag olcsó robókockák voltak, hogyan tette le az egyik nyertes, akkor volt egy ifjúsági díj, ő nyerte meg, illetve egy másik nyertes, az addigra már régen az egyetemet elvégzettnek kellett volna lenni levő első versenyt, ugye megnyerő úriembert látjuk, aki még mindig ott versenyben. Nyilván azért, mert mániájává vált jó értelemben a dolog, és már csak azért is, mert egyfajta etalonként kezdtek viselkedni, úgymond a fiatalok előtt, hogy lehet minden évben az adott újabbnál újabb feladatokat, újabbnál újabb ötletekkel megoldani. No, hát tulajdonképpen elérkeztünk egy olyan összefoglalóig, aminél most már visszatekinthetünk arra, hogy hogyan próbáltam én beleépíteni egy egyperces videóba ezeket a versenyismertetéseket, úgyhogy szoftveresen irányított, tehát ugye távirányított eszközöket hoztam létre, mert a számítógépben nem tudok belebújni és oda menni és ottan ugye mozgatni ennek a robotnak a lábát, tehát valamiféle fajta távirányítás kell hozzá. Hát igen, itt tulajdonképpen a verseny is olyannyira fejlődött, hogy 2015-ben már egy helyszíni gyártást kellett megvalósítani, ez a lényeg, amelyben a helyszínen, tehát képzeljük el, hogy ott vagyunk a Marson, vagy valami távoli helyen, ne adj Isten egy háborús helyszínen, az ott meglevő hulladékanyagokból, vagy pedig alapanyagokból, hogy lehet előállítani egy olyan eszközt, hogy csak a kis mennyiségű szerszámot, vagy pedig ilyen kisméretű fúrómarógépet, tehát ugye vihetünk magunkkal. Ez egyébként rengeteg sci-fiben is le volt vagyonírva már 50 évvel ezelőtt is, hogy így érdemes esetleg egy távoli bolygóra menni. Például a lokális gránitból vagy építőanyagokból építeni egy űrállomást az adott távoli helyszínen. Elegendő elvinni az igen erős, tehát ugye gyémánt fejű, vagy pedig gyémánt fejekkel ellátott megmunkáló eszközöket, vagy pedig volt helyben létrehozni további robotokat, amelyek még további robotokat állítanak elő, illetve előállítják az adott létfeltételeket, illetve az adott technikai körülményeket. Itt látható ezen a képen egy olyan fúrómarónak az ajzata, ahol a rendelkezésre állt, tehát az adott helyszínen felelhető, gyakorlatilag minden csapat megkapta, két oldalas nyomtatott áramkörből, hogy áramköri labból, bocsánat, hogy állítottak elő mechanikát, tehát itt ugye mutattam, hogy ugye kereket, itt látható az adott kerék, de közben némely alátéteket a kerék külőiből kimart anyagból is előállítottak. Így gyakorlatilag a minél nagyobb térfogatú, minél, hogy mondjam, robosztusabb, de olyan értelemben volt lényeg a robosztusság, hogy a többiek ne sodorják el, tehát erről van szó, és hogy ugye minél jobban manőverezhető, minél stabilabb eszköz lehessen belőle előállítani. És itt van ennek a bizonyos versenynek a végeredménye. Én most itt elkezdek videókat mutatni, az utolsó három versenyről meg már más dolgokat fogok mutatni. Először megpróbálom megmutatni azon videókat, amelyek évszám szerint egymás után következnek. Én igyekszek olyan dolgokat mutatni most nyilvánvalóan, amiben én állítottam elő a megfelelő eszközt, hiszen idáig igyekeztem elmondani, hogy mit tudnak a többiek, de most lehet, hogy illik azt megmutatni, hogy van-e értelme, hogy én erről merjek beszélni, tehát valamit letettem-e én is az asztalra. Az ember igyekezett elmondani, hogy ez nem a földön játszódik, hanem egy távoli helyen, ellenben íme itt van egy ilyen kis hatlábú robot, amelyik letette a megfelelő petét a célhelyre. És íme itt van ez a pálya, amit végig kellett járni. Elvilegben ezt úgy állítottam be én, Isten bizony, hogy sorba lejátsza a videókat, de akkor menjünk mechanikusan tovább. Itt látható a Magyar Asztronauta Társaság akkori logója, mint fő támogatója. Két kerekű robotot szeretnének, de nem így két kerekű, hanem így két kerekű. Nem a Marsra mentünk, hanem az akkor népszerű exoplanétákra, egy Mars nevű városba. Ez volt a 2013-as. 2014-es is volt, de akkor egy más jellegű feladatot találtam ki magamnak, de az nem volt jó. Igazából az egész helyszínt hoztam létre egy ilyen virtuális térbe, de azt aztán később, egy évvel később igyekeztem megtölteni működő mozgó tartalommal. Látható maga a pálya. Elég szájbarágosan, mert ez egy ravaszi dolog. Innen itt látható az a távol, tehát a földtől távol nyáklemezekből és néhány alkatrészből, szabvány elő, alkatrészből előállítható lokomatív típusú robot, amelyik véletlenül éppen ugyanolyan típus nyerte meg majd mutatom. Videón látjuk, hogy a Marsról visszaérkeztünk Székesfehérvárra a verseny színhelyére. Na, ez az a bizonyos 2014-es virtuális helyszín, ami megfelel a valóságosnak.
és itt volt az a bizonyos ugye videó részlet, amelyből egyértelműen látszik, hogy a végén a fiatalok a valódi térben ugye hogyan töltötték be a teret. Ekkor csak térszerű üzületként működő szervomotorokat lehetett használni. Nem körbeforgós, lehetett vele utána létrehozni forgomozgást, de azt akkor nézzük végig az egyes csapatok megoldásait. Itt láthatunk mellúszó robotot, ló vagy pedig sokkal inkább szamár jellegű robotot. Akkor van itt ilyen, nevezzük úgy, hogy tovalöködönt, vagy matulabácsi jellegű hajtású robot. Itt volt egy robot, amelyiknek ugye nem volt egészen fia. Ez ugye olyan matulabácsi jelet hátul. Itt egy robot, aminek nem volt ki egészen a kereke. Ez egy ilyen járókeret jellegű robot volt. Ő pedig hol az egyik, hol a másikkal, egy ilyen pisztolyszerű ütközésekkel hajtotta alternáló mozgást körforgóvá átalakítva. Ez is olyan volt. Na, ő már lokomatív jellegű, mint a gőzmozdony, de aztán végül is nem ő nyert. Ez is olyan volt, mint az életetvetem. Na, ez nagyon érdekes, ez egy gyermek tricikli hajtású eszköz volt. Ugye lehetett látni, hogy a csak alternáló térmozgást végző szervomotort hogy alakították át kör alakú mozgásra. Ő náluk is lehetett az, hogy a iker szervó közül egy ilyen excenterrel, amikor visszafele pörgött, éppen nem forgatott, de amikor ő volt soron, akkor forgatott, és ez ilyen kicsit alternáló gyöktögőt hozta kézen. Ő aztán teljesen nem érdekelte őket, egy lokomatív jelleggel abszolút körforgásra alakították át, és a kis nyomtatott áram közül egy hatalmas méretű kereket hozott létre. Az eredeti nyomtatott áramkör felületének többszörösét, ugye betöltő térbeli alakzatot hoztak létre a fül. Itt a fülöknél forrasztással erősítették meg a gyárgányokat, és íme itt van igazából a nyertes, ami teljesen véletlenül nagyon hasonlít az én általam kiötöltre. Itt volt az a pillanat, amikor egy picit megelégedhettem magammal, hogy talán még vén fejjel vagyok olyan okos és ügyes, mint egy nyertes fiatal csapat. Ez nem mindig jön ám be, és azóta már meg se próbálok nyárokat a sabát. A feldekerék még az előzőekből jött, mert a stabilizálni nem kell gyakorlatilag így ilyen feldekereket. Most akkor nézzünk tovább pre-videókat, tehát ilyen előzetes videókat. Ez egy kicsit szörnyű téma volt. Tételezzük fel, hogy ilyen alien filmekből, ez a 8. utas, a halász színű filmből levő ilyen tojásszerű valamikből, hogy ne kelljenek ki a lények, hát meg kellett őket mérni, hogy melyik él, és ha élő gonosz organizmus lenne, akkor meg kellett őket semmisíteni. Itt ez egészen véletlenül Miskolcon az UFO nevű sportcsarnokban volt ez a helyszín, és most már figyeljünk. Kipáltad az Alien filmből ismert napjeszköz. Itt van a bevetett kis üreszköz, ami belefúrja magát az adott, az ugye tojásba, és próbálja megakadályozni, hogy elszaporodjanak a Földön az
emberiségre általános idegen lények, tehát hogy azok ne szaporodhassanak el. Ez volt az adott verseny, ismét a YouTube-on érdemes megnézni.
Ez pedig már a világűrben valószínűleg küldendő rajok, kisméretű üreszköz rajoknak a bemutatója, ahol egy bolygó felszínbe érkezést ilyen rugalmas külalakkal lehet biztosítani, és itt gömbroverre készítése volt az év feladata, mégpedig ezekkel a gömbroverekkel, tehát gömb alakú, belső hajtással kellett elérni azt, hogy a négy versenyző csapatból a saját zászlójára piros ráállította ezt a mutató pálcát, és utána úgy kellett a nekem előre kitalálni, hogy milyen várható típusú meghajtások lesznek, úgynevezett pendulum, tehát ilyen lentkerekes, akkor felemes, újpont áthelyezéses roverek, és a többi. Tehát van egy elég hosszú videó, amely mindjárt megmutatom egy ilyen verseny videóját, ami a Lunar Planetary Science Conference lesz 5 éve tavaly, és kemény második helyet ért el, sajnos nem lett első. 2006-tól kezdve 2010-ig gyakorlatilag a Marson voltunk, most 2018-ban visszamentünk a Marsra. Ugye az első néhány évnek a rövid összefoglalója volt látszódott. A feladat az ilyen Jupiternek a megközelítése és elbukkasztása volt, egyen robotokkal, egyen alkatrészekkel. Tehát volt, aki nem fért hozzá alkatrészhez, és hogy az ne akadályozva, ezért mindenkinek a rendelkezésre bocsájtattunk egyen alkatrészeket. Ez egy picit szembe ment a bárki bármiből építkezhetettel. Az UFO ez esetben, azaz a Miskolci sportcsarnok egy ilyen versenyhelyszín. Ismét, amit én hozzátettem, hogy az egész UFO-t leszimuláltam, ugye nézőperestő versenypályástól. Itt tehát az volt a feladat, hogy a legkülönbözőbb, ugye tereptárgyakat különböző szintkülönbösséggel leküzdve vetekedni kellett a éberfigyelő, tehát ugye vetekedni kellett a háttérben éberen figyelő marsovenekkel, de ha megfigyeljük egy illegális mars megközelítő Tesla autó is bepocsant a szereplők közé. Ez eléggé elszomorította a más kutatókat, hogy valaki csak úgy odadobál egy autót. Lehet, ami lehet. Jó, mennyi időn van még? És mert hogy én az előadásban arra részre értem, hogy például a Harvardon milyen nyomai vannak a versenyünknek, illetve a Houstoni Lunar and Planetary Science Conference. Igen, próbáljuk őket utolérni. Tudom, hogy te nem erre gondoltál. Eredetileg az volt egy cél, hogy úgy kövessük őket, ahogyan te gondoltad, hogy hogyan fejlődnek, most már a lábuk nyomában nem tudunk érni. Azért nem, teljesen az ember igyekszik, és itt az előbb ugye mutattam egy ilyen space ship fleet-nek ugye a videóját, tehát én a magam részéről is, meg az intézetünk igyekszünk benne lenni olyan világ hírű, vagyis hát ugye világ színvonalú versenyekben, illetve együttműködésekben, ami gyakorlatilag versenyszerű. A legkevésbé villamos mérnöki munka. Ha már megvan az a tudás, hogy az ember elért valamit, akkor a menedzselés, kommunikáció,
verseny, ez a competitive cooperation, tehát hogy mondjuk ezt magyarul? Verseny jellegű együttműködés, amikor tudom, hogy részben, nem csak részben, teljes egészében ugye a konkurensem, de mégis kénytelen vagyok együttműködni vele, és el kell érni, hogy velem akarjon együttműködni, mert ugye aki kimarad, az lemarad, tehát ez egy érdekes. Az Európai Ürügynökségnek éppen ma volt egy inkubátorház ünnepsége, ez a Wigner Institut, ahol én is dolgozok, tehát a Wigner Kutatóintézetnek van egy ISA inkubátorháza, amelyik olyan földi alkalmazás vállalkozásokat segítene, akik meglevő kép rendelkezésre álló Európai Ürügynökség tulajdonában álló kész űralkalmazásokat földi felhasználásra alkalmaz, illetve népszerűsít. Például egy meglevő földmegfigyelő szoftverrendszer, amelyet a világűre fejlesztettek ki terménybecsésre, vagy ételkiszállításra, vagy nem csak ételkiszállítása rokkantokhoz, hanem maguknak a rokkantoknak a szállítására. Vagy olyan drón útvonalak biztosítása és nyomon követése, amellyel postaszolgálatot, gyógyszert szállít ki például. Az, hogy az N plusz egyedik sört kivigye valakinek, az lehet, hogy nem olyan fontos, már lehet, hogy az is nagyon fontos, hanem az, hogy gyógyszert valakinek kiszállítani időben, és jó helyen is, hogy lehet biztosítani olyan drón útvonalakat, ahol nem esik senkinek a fejére. Hogy lehet azt úgy belőni, hogy melyek azok a szabadon maradt helyek, ahol ha leesik egy drón, nem üthagyom senkit, sőt, megy egy másik drón, és az felszedi, és a többi, és a többi. Tehát ilyen jellegű, abszolút egyszerű. Igen, tehát kedves jövőből visszatekintő, nagyon fogtok rajta csodálkozni, hogy miért beszélek én erről ugye jövő időben, amikor már ilyen öregek lesztek, az ablakon kinyitjátok előtte az ablakot, nem úgy, mint mézgáért, és a fénypostával, az a bocsánat, tehát ugye drónpostával érkező. Ugye az ötlet nem új, direkt azért mondtam a mézga családot, hiszen már Imhányon Romhányi annak idején az amerikai sci-fiből tájékozódva és Stanislav Lem művein nevelkedve önmaga is kitalálta, hogy és az ablakon keresztül érkezett. És hát ugye milyen érdekes, hogy nekem van olyan űrkutató idős kollégám, akinek az ablakba már érkezik a napi menü étel. És amikor oda hívva azt mondja, hogy Marikám, hadd mutassak neked valamit, kinyitotta az ablakot, mondom, mit mutat, mi van kint. Azt mondja, a kajánk. És tényleg oda volt neki téve, pedig nem túl közel lakik a föld szinthez, tehát a föld szintjéhez. Akkor hadd mutassak, tehát ha van internetem, majd mindjárt lesz.
Kérdésem lehet?
Hogyne, persze!
Mennyire autonóm a kereskedelmi önállóan tudnak dönteni bizonyos irányokról, eszközök, tehát hogy mit legyen fel, mit még a lényeg vasnál is, hogy 15 perc kell addig, míg én információt kapok, meg küldök, tehát neki ott autonómon kell dönteni, hogy merre menjen.
Alapvetően úgy, hogy ami a körkínálnak elérhető technikai